Nyitott könyv. Pihese volt az államon, olyan kicsi gyerek voltam, amikor először megborotválkoztam. A szomszéd Gálpista borotvált meg az apja késével. Előbb kinő, ha levágjuk, bizonygatta. Így hát mindegyre jelentkeztünk nála. Férfiasodni vágyó gyerekek. Nem féltünk a borotváltól.
Nyúzza, Pista, a bőröm!
Zsebtükörbe napokon átfigyeltem az eredményt. Semmi. Kamaszként ismét zsebtükörrel szaladok a budira, űz a félelem az egyetlen helyre, ahol zavartalanul tanulmányozhattam arcvonásaimat, találok-e valami rendellenességet? Milyen öröm, te jó Isten, ha te is olyan vagy, mint a többiek. Bátyám fején 14 éves korában megjelentek az őszhajszálak. Néhány hónap alatt szinte teljesen megőszült. Bőre pegyhütt lett, szemeiben egyre kevesebb az értelem. Nagyapám a kórházból, ahol hagyta, bizonytalan hírrel, jóslatokkal érkezett. Aztán hazajött Bence is. A kapu előtti kispadon üldögélt, mint a megrodgyant öregek. Olyan fáradt múlt ki ebből a világból, akár csak azok. Betegsége mögött titokzatos erők. Félek, nehogy rám is lecsapjanak. Félek, és vádaskodom. Fenekedek. Okokat keresve, nyomozva pergetem le az életünket később a keresztúri gyermekotthonban, valahányszor egyedül maradva a bentlakási ágyon hanyat fekhetek és elgondolkozhatok. Nagyapám nem akarta aláírni a kérést, de végül engedett. Kinkaszált az udvarunk sövénykertje fölötti fűben, ami senkié sem volt, úgyhogy mi szoktuk letarolni. Magas termete miatt szinte rá kellett hajolni a kaszára. Karómerevségű rossz lábát előre emelgette, és a másikkal körbetotyogta. Magányosan dolgozó emberek arcára napok, hetek egyedül léte alatt kiül, mindig kiül valami. Nagyapám izzadt, vörös képén csak buta gőgöt láttam. Viszajogtam az öregtől. Szerencsétlenségünk okozójának tartottam, és a bokor tövében ülve bátorságot gyűjtöttem. Összeszorítom a számat, nehogy hangosan sírva sivítson ki belőlem a kiáltás, nem maradok köztetek, vadállatok! Nézem az útszélen a köveket, kettéhasítom valamelyikkel a fejét, ha nem enged el keresztúrra. Hogy tudott hozzám menni, nagymama? Hogy tudott vele megmaradni? Képzeletemben nem támad lakodalmi zaj. Nem járják a falut cifra, vőfélyek felpántlikázott pálcákkal és gyeplővel, ostorral, taporzékolásukig izgatott lovak sem táncolják végig az utcákat felvirágzott szekerekkel. És még csak a szerelem hangja, bármilyen halk suttogása sem hallatszik. Szép lány lehetett nagyanyám. Annyiszor bizonygatta. Elhihettem neki. Az udvar kettébe volt választva. Nagyapád lebontotta a kerítést, miután megesküdtünk. A másik felében volt a mi házunk. Nem lettünk volna mi cudarok, és ezek a híres, nagy, 30 holdas familiák most mind levolnának ültetve, ha édesapám nem rekedt kin Amerikába. És egy kicsit családszeretőbb ember lett volna. Mert megunta a napszámot, a masinákhoz is erősen nagy kedve volt szegénynek. Hát kiment gépészinosnak Amerikába. Nagy ember volt már, amikor hazajött. Nem egy senki. Müller felvette maga mellé segédnek a malomba. Meg is nősült, igaz, nem valami módos lányt kapott, de azért nem kellett zselérházba lakni. Akasztott egy kicsi kertet, épített belé házat, ott az udvar sarkában. Nem volt pazarló ember. Gépekre spórolt. Fiam, malmot akart. Arra gyűjtött, mert Amerikából mesterséget azt hozott, de pénz nem sokat. Meg aztán mulati ember volt szegény. Nem volt türelme megvárni, hogy ott kinn fiadzon a mestersége. Itthon pedig az is nehezebben ment. És amikor már megvoltam én, édesanyám szegény olyan betegségbe esett, tán tifuszba, hogy még a haja is elhult. Nagyanyám öregasszonyként is szép volt. Áldozott apám édesanyámra, hogyne, szekeret is fogadott. Bevitte vásárhelyre, meg is mentették szegényt, de a haja már soha nem nőtt ki rendesen. Örökké fejkendőt viselt ezután. Édesapám pedig Amerikát járt, szép, ügyes ember, összekapott az édesanyám unokatestvérével. Szegény édesanyám úgy tudta meg, hogy a kerten keresztül igyekezett a malomba, mert éppen javították. És édesapám kint dolgozott egy padon a leszerelt géppel. Édesanyám valami beszédet hallott. Erre óvatosabban lépegetett, na és hát nem észrevette apámat azzal a példafehér néppel. Lebújt egy bokor mögé, kihallgatta őket. Azok nem is sejtették. Ettek, spálinkát ittak egy üvegből. Pocskondírozták a drága édesanyámat. Az a céda biztatta, hagyjon el minket. Ezt hallva szegény édesanyám úgy megháborodott. Hazajött, és írt a nagynénjének, aki ugyancsak ott volt Amerikában, hogy küldje a befogadó levelet, s pénzt. Azt küldte is rögtön, de úgy, hogy mi nem tudtunk semmiről semmit. Azt mondta édesanyám, hogy elmegy egy kicsit városra, keresetre. Apám nem bánta. És az édesanyám úgy elment, fiam, hogy aztán csak Amerikából hallatott magáról. Engem mielőtt elment volna, elvitt a testvérnényéhez azzal, hogy majd pénzt is küld. Küldött is szegény, levelet is, de nem apámnak, csak is a testvérének. Abba kérdezte meg, hogy Mózes elvette-e már azt a kurvát. Akkor gondolta meg apám, mikor ezt megmondták neki, hogy kihallgatta őket édesanyám. Rögtön elkérte a címet, s megírta, nem vettem el, nem is veszem el soha. Aztán lement a jegyzőhöz, kiváltotta az útlevelet, nagy titokban. Mondták pedig neki, ne menjen ő is világgá, várja meg itthon édesanyámat. Nem is ment egy darabig, de aztán megint csak rájött a bolondéria, mert közben kitört az első világháború, édesanyám nem jöhetett haza, apámat se engedték ki, katonaköteles volt. De ő mindenképpen menni akart, mert mégiscsak szerette szegény jó édesanyámat, a drága jó édesapám. Egyszer szekeret fogadott, hogy megy keresztúra valami gépalkatrészért. De hogy engem megcsókolt, nagynéném észrevett rajta valamit. Mózes, te Amerikába készülsz? Csak úgy kacagott, hogy a fenébe se akarnék, sem mehetnék. Csak azért, Mózes, hogy erősen ügyelj, hogyan mész te Amerikába, mert sokan vagyunk, nem tudjuk a leánykát is gondozni ezekben a nehéz időkben. Pénzt küldjé, Mózes, ha eltalálnál menni. Keresztúron édesapám a szekeresnek egy liter bort és ebédet fizetett a fényesbe. Nála hagyott valami pénzt, azt mondta, nem akar teli bukszával járkálni a városba, ő várja meg ott. Azt pedig azóta is várja, mert azóta se jött vissza szegény édesapám. A fuvaros a pénzt átadta nagynénéméknek, így aztán maradhattam velük. A szüleimről csak a háború után kaptunk hírt. Apám kiszökött volt Olaszországba, ott beállt egy hajóra fűtőnek, úgy jutott el Amerikába édesanyámhoz, az pedig megbocsájtott neki szegény, mert hát mit is csinált volna. Nem maradt képem nagyanyámról. Ő nem néz rám homlokba húzott fejkendő alól olyan bárgyú megilletődöttséggel a fénykép örökké valóságából. A háború után mégis egyedül jött haza édesanyám. Úgy volt, hogy apám is jön, hozza a malomra valót, s akkor fenékre is csücsült volna előttünk mindenki ebben a faluban. De ő csak nem jött. Aztán egészen odamaradt, pénzt se küldött a végén, nem is írt, a többi amerikai rokon se tudta, hová tűnt. Úgy maradtunk szegény édesanyámmal, mint a kicsi ujjam. Még jó, hogy volt ez a ház a másik udvaron, a kert meg a kicsi föld. Amikor jött az a nagy árvíz, a házba első felét kimosta, úgy kellett fedelét karokkal alátámasztani. Akkor azt mondta édesanyám, nem bírja tovább. Szólt az édesanyja idősebbik testvérnénjének, Vilma nagynéninknek, akik itt laktak ebben a házban, hogy vegyék meg a mi házunkat. De az furfangos egy asszony volt. Kisütötte, hogy adjanak engem hozzá Benedekhez, a fiához. Benedek papóthoz. Szeretem, amikor nagyanyám leveszi a fejkendőjét. Homlokán egyenesen, szabályosan futó vízszintes ráncok. Szorosan simuló tarkóján fésűvel konyba fogott hajszálai a tökéletes párhuzamosság illúzióját keltik. Ha meghosszabbítom vonalaikat, keresztezik egymást a hajszálak és a homlok ráncai. Fegyelmezett, szabályos vonalháló. Így állítottak össze minket az öregek, unokatestvérekül, mert első, vagy inkább másfél unokatestvérek vagyunk mi nagyapáddal. Hogy egy helyre kerüljön az a szikra vagyon, hogy a kettőn együtt talán tud kezdeni valamit Benedek, aki ügyes és jó gondolkodású fiú volt mindig. Így egy fillért se fizettek az édesanyám házáért, lebontották, és toltak még egy szobát ehhez a házhoz. Olyant, hogy amikor kihalt belőle édesanyám, csak gabonásnak tudtuk használni. Látod te is, milyen, ugye? Ugye, kicsi fiam, milyen nagy szerelem lehetett közöttünk. Ugye, aláírja papó? Alig figyelt rám az öreg. Kaszált tovább. Mivel nem mozdultam előle, rám mordult.
Pucoljon, nét, mert kettőbe talállak vágni, mint egy nyúlfiút.
Nem köveket vettem fel, hanem a hangom lódult neki sírósan. Sikoltottam, toporzékoltam.
Mert még a nyúlakat se rakják össze, ha testvérek, nehogy a kölykeik silányak legyenek, de maga elvette az unokatestvérét, rosszabb az állatnál, nézze meg a művét, nézze meg, mi lett belőlünk, anyámból is, s látta ugye a testvéremmel, mi lett?
A hangom hamar kifulladt. Ahogy a bátyám eszembe jutott, sírni kezdtem. Az öreg a kaszanyére támaszkodva, mint a guta ütött, hallgatott, akármit mondhattam. Majd leült a barázdára, frissen kaszált füvet gerebjézett ujjával a feneke alá, s hogy mondjon valamit, pillogását, töprengőnek tűnő szemöldök ráncolással álcázva rám szólt.
Szóval, árvaházba akarsz menni. Aláírja.
Katonásan akartam állni előtte, de én is éreztem, milyen szánalmas vagyok.
Menj! Hozd ide a lájbimat!
Lassan lépegettem, ha teljik az idő, és a hátát figyeltem, ahogy a fejét bejtette a vállai közé, ahogyan a kezébe lanyhán elfeküdt a kaszakő, megéreztem, hogy nyertem. Álltam mögötte, hadd szedje össze magát, ne szégyelje előttem, hogy ilyen gyengének, ilyen síró öregembernek látom. Odaadtam a lábját, rágyújtott, gyűlölködést erőltetve fröcsögött felém.
Mit tehettem volna te átok? Mentem volna én is Amerikába? Én itt akartam ember lenni, itt, a Bolhaszegen. Megmutatni ennek a tolvaj kurva világnak, gondolkozz!
Kit vehettem volna el nagyanyádon kívül? Kit? Ebben a kicsi faluban ő volt hozzám való. Azzal pedig kit törődött akkoriban, hogy rokonok vagyunk. Itt szinte mindenki rokon, s a két kicsiből így lett valami tűrhető.
hanem mi lett volna velem, mit gondolsz? 13-14 éves koromban apám csináltatott nekem is egy harisnyát, vett egy bakancsot, azzal ki voltam állítva. Ezzel már felnőtt voltam, kaptam még egy fejszét, s mehettem az erdőre megélni. De így nagyanyáddal együtt mégiscsak el tudtuk viselni ezt az életet. Miért lennék én hibás? Mondjad! Mindenért én vagyok a hibás? Hát tőlem függött? Mondjad! Mert ebben a szent helyben ketté hasítalak te!
Aláírja-e?
Mit akarsz te? Miért akarsz elmenni? Hadlám! Miért akarsz elmenni? Hadd halljam!
Nem tudom megmondani miért.
Azért, hogy annyi minden után most már a legcigányabb cigánynál is alább kerüljek. Már rég nem merek emelt fővel végigmenni az utcán, s most azt is halljam, hogy árvaházba adtam az unokámat.
Különben is keveset jártunk le a faluba. Még a nézelődés kedvéért sem érdemes lemennünk, hiszen mi innen minden utcáját jól áttekinthetjük. Beláttunk az udvarokba, kertekbe. Ráláttunk a völgybe szétszórt házak mindenikére. A patak mentén, felénk közeledve, egyre gyérebben sorjáznak a bennvalók. A mi szomszédunk jó hajításnyira lakik tőlünk. A miénk az utolsó ház, innen már a mező következik, mezei utak, amelyek valahol a havas ösvényeibe vesznek. Velünk szembe túl a patakon cigányok élnek, róluk nevezték ezt az egész utcát Bolhaszegnek. Egyetlen út vezet ki a falu másik végén a zárt völgyből a patak mellett, visz a szomszéd faluig, onnan tovább a város felé. Este felé a kapu előtti padon üldögélve, a völgyben, a házakban, a patak mellett kanyargó útban még gyönyörködni is lehet. Ahogy ott ültünk nagyapámmal egy frissen kaszált fűcsomón, már akkor felugrottam volna. Kiszaladtam volna ebből a faluból, mely talán 400-500 esztendeje alig változott, ahol szinte mindenki rokona mindenkinek, mert elvittek vagy hoztak esetleg egy-egy lányt felsallangozott szekereken, de az a kibogozhatatlan szövevényen mit sem változtatott. Itt az élet nyitott könyv. Előre olvashatta mindenki a sorsát. Már gyerekkorában kiszámíthatta, hogy a hozzáillő egy-két lányból ki mellé kell majd állnia. Utáltam ezt a falut, mely kétszer-kettő könyörtelenségével gyalázott meg a családomban. Már nagyapámat is csak sajnáltam, velük maradtam volna talán, de nem ebben a faluban, ahol bátyám gyerekként megráncosodott, megőszült, összeroskadt és meghalt. Belehalt a posványba. Mesterséget akarok tanulni, papó. Hazudtam az öregnek. Mózes, dédnagyapád, kóbor természete van benned, mondta keserűen, de nem túlságos meggyőződéssel. Alája írok, de többet nem léped át a házam küszöbét. Én életében nem is léptem át a háza küszöbét. Ő már 2 hét múlva jön, leül a gyermekotthon drótkerítésének betontalapzatára, maga mellé vesz, kínál kenyérrel, kolbásszal, kínál, s hív. Gyere haza, kicsi fiam. Megnősz. Már is jó kemény gyerek vagy. Gyere haza. Megmutatjuk mi. Mindegyre jön nagyapám, hív. Én kívánkoztam is, de mégis mindig maradt.